Tudtad, hogy most márciusban éppen egy üstökös halad el az égbolton, és hogy akár szabad szemmel is megfigyelhető? A most következő adásban pont erről lesz szó, ne menj sehova. Mai vendégeink Világos Blanka, a Hunren CFK Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet kutatói asszisztense és az ELTE csillagászmesterszak végzős hallgatója.
Sziasztok!
Illetve Szabó Norton, a Hunren CFK Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet csillagász demonstrátora és leendő PhD hallgató itt az ELTE-n.
Jó reggelt, sziasztok!
Most márciusban egy üstököst figyelhetünk meg az égen, aminek a 12P Pons Brooks nevet adták. Mitől olyan különleges ez az üstökös?
Hát, nagyon kevés olyan üstökös van az égbolton, sajnos, amit akár szabad szemmel is láthatunk, pusztán azért, mert a legtöbbjük nagyon halvány, és legfeljebb távcsőben halvány kis foltocskaként lehet megfigyelni. Viszont a Pons Brooks valószínűleg el fogja érni azt a határt, hogy mindenféle távcsöves segítség nélkül láthassuk az égbolton. Bár nem lesz olyan fényes, mint egy pár üstökös a múltban, tehát nem arra kell számítani, hogy kimegyünk, és a Batthyány tér közepén felnézve látjuk a csóváját, hanem ez azt jelenti, hogy a városból kimozdulva a falusi égbolton, hogyha felnézünk, akkor egy halvány foltocskaként lehet látni, és távcsőben akár a csóváját is megfigyelhetjük.
Hogy kapta a nevét ez az üstökös?
Az üstökösök mindig a felfedezőjükről kapják a nevüket. Amikor többen fedezik fel, akkor általában kötőjellel ott vannak az összes felfedezőnek a neve ott található. A 12P az elején pedig arra utal, hogy ez a 12. periódikus üstökös. Periódikus üstökösnek nevezzük azt, ami 200 évnél hamarabb visszajön. Ugye klasszikus az a héli, ugye az az 1P, mint arról először azt sikerült megerősíteni. Itt a Pons Brooksnál is ilyen emberöltő környéke.
71 év a periódusa.
Úgyhogy a hallgatóink közül lesz, aki látja időskorában is.
Azt mondtátok, hogy a városból kimozdulva lehet megfigyelni, merre felé kell nézni, esetleg szabad szemmel mit kell keresni, mennyire lesz ez látványos?
Most éppen a halak csillagképben tartózkodik az üstökös, de napról napra változtatja kicsit a helyzetét, tehát hogyha valaki szeretné megfigyelni, akkor érdemes vagy egy térképet letölteni hozzá, hogyha beírja az ember bármilyen keresőbe, akkor biztos, hogy ki fogja dobni, hogy a csillagokhoz képest éppen melyik nap hol található, vagy a legtöbb alkalmazás is tudja, például a Stellarium ingyenes szoftver is tudja, hogy hol van a helye, és akkor ezt akár mobillal fel is lehet fordítani az égbolt fele, és akkor megmondja, hogy hol kéne keresni. És egy halvány foltocskát kell keresni. Szerintem csóva szabad szemmel legfeljebb akkor látszik, hogyha egy nagyon nagyot pukkan, mert nem tudjuk, hogy mikor van esetleg egy kitörése. Eleve ez az üstökös azért különlegesebb, mert többször is volt olyan felfényesedése, hogy egy pár óra alatt mondjuk 16-szorosára nőtt meg a fényessége. Mert valószínűleg ilyen nagy jéggejzírek vannak rajta, amik ahogy a naphoz közeledik, előbb-utóbb meglazulnak és kitörnek. Tehát ez is lehet, hogy holnap annyira fényes lesz, hogy lehet akár a városból is látni, de azért ez erre eléggé kicsi esély van.
De akár egy kézitávcső is segítségünkre lehet akkor az észlelésben.
Igen, igen, abszolút. Abban nagyon szépen látszódhat már akár a csóva is.
Ilyen kis távcsöveknek egyébként is az az előnye, hogy jó nagy látómezőjük van, ugye. Többsége arra van kitalálva, hogy a madarakat lássuk a fákon, úgyhogy ezért nem a nagy nagyítás, meg a minél jobban lássunk kis területet a cél, úgyhogy abba szépen belefér, mert hogy ennek igazából a csóvája, amit azért nehéz megpillantani, nagyobb, mint a hold. Tehát hatalmas, többfokos csóvája van ilyenkor az üstökösöknek, ami binokulárban jön ki a legszebben.
Mi okozza ezt a csóvát?
Leginkább úgy lehet az üstökösökre gondolni, mint egy piszkos hógolyóra, ez a leggyakoribb hasonlat, ugyanis nagyon sok por és jég van bennük. A jégnek az a tulajdonsága kint az űrben, hogyha közel kerül a naphoz, akkor elszublimál, tehát a szilárdból gáz állapotba kerül. És ahogy közelít a naphoz az üstökös, úgy elkezd elillanni az anyagának egy része, ami jégben van, és ez magával viszi a port is. És igazából emiatt látjuk a csóván.
Norton, a témavezetőd üstökös felfedező. Hogyan találjátok meg az üstökösöket?
Hát nagyon sok megoldás van rá. A klasszikus módszert alkalmaz a Sárneczky Krisztián is fent piszkéstetőről, hogy az égboltot folyamatosan figyeli, óráról órára, napról napra folyamatosan készülnek a képek, és egyrészt szoftverekkel, másrészt pedig szabad szemmel is fel lehet dolgozni a képeket, és akkor azt látjuk, hogy az álló csillagok előtt vannak pöttyök, amik arré mozdulnak. Néha ez kozmikus sugarak, meg véletlen zaj, de van, hogy ezt szépen lehet követni, hogy tényleg mondjuk egy 20 perces felvétel sorozatban az első meg az utolsó között fokozatosan mászott arrébb. Ezekkel a módszerekkel találták meg az első kis bolygókat annak idején, de az Uranus bolygót is így felezte fel William Herschel, megnézte két éjszaka, és arrébb mozdult az egyik pötty. Hogyha körül a pötty körül van egy ilyen kis ködös, valamilyen kis vattapamasnak tűnik, akkor arról lehet sejteni, hogy az egy üstökös. És ezt nagyon sokan csinálják, folyamatosan figyelik az eget, és van egy nagy központi adatbázis, a Nemzetközi Csillagászati Uniónak a kisbolygó felfedező portálja, oda töltik fel folyamatosan, és aztán pedig várják a megerősítéseket, hogy mások is akkor odafordítják a távcsövet. Ha mázli van, akkor most először megpillantott üstökösről van szó, és akkor nevet kaphat, sorszámot kaphat, ugye ez egyetlen mód, hogy valaki felkerüljön az égre saját jogon, hogy egy üstököst felfedez. Vagy pedig akkor kiderül, hogy hát igazából ez egy 300 évvel ezelőtt felfedezett üstökös, és a pályából ez csak egy újraészlelés lesz. Ez a klasszikus, de vannak mások is. Japánban van például egy idősebb csillagász, aki saját szemmel keresi az üstökösöket. Van neki jó nagy távcsöve, és hát vannak látást javító eszköze is, de a klasszikus módon kimegy a rizsföldek szélére, leül a kis horgásszékébe, és úgy keres az üstökösöket, és ő is szokott találni. Tehát ennek nagyon sok módja van.
Pedig mondják, hogy manapság a csillagászok nagyon sok időt töltenek a gépeknél kielemezni az adatokat, ahogy mondtad, ezt a pöttyvadászatot igazából. Van még egy dolog, amit meg kéne talán beszélnünk, hogy mondtátok, hogy össze szokták keverni az üstökösöket a meteorokkal. Miben különböznek?
Igazából teljesen más jelenségről van szó, tehát szerintem azért keverik az emberek, mert hogy a csóva és a hulló csillagnak az íve az kicsit így hasonlóra gondolhat az ember, amikor ez jut az eszébe. Igazából az üstökösök a látványa az ilyen nagyon ködös, ilyen diffúz csóva, hogyha látunk csóvát egyáltalán szabad szemmel, és napról napra nagyon piciként mozdulodébb. Ugye azt már megbeszéltük, hogy konkrétan mi okozza, hogy egy ilyen piszkos hógolyó elkezd egy csóvát növeszteni a nap közelében. A meteor vagy hulló csillag ezzel szemben akkor keletkezik, amikor egy porszemcse vagy kis kődarab belép a föld légkörébe, és gyakorlatilag az egy pillanat alatt elég a légkörrészecskének a légkörrészecskével surlódik, és emiatt felizzik ez az egész. Igazából nem maga a por izzik föl, hanem a légkörrészecskét gerjeszti, tehát azt gerjeszti fénylésre, és ezt fogjuk látni, így nagyon gyorsan áthúz az égbolton. Tehát azt nem fogjuk másnap is látni, ez igazából egy pár másodperc és véget is ért. És azon kívül, hogy így a föld körüli űrben keringő kőzet okozza, azon kívül semmi más hasonlóság nincs a kettő között.
Az összefüggés azért ott megtalálható, hogy ugye hulló csillagokat, meteorokat, hogyha az idegen szót akarjuk használni, ugye például augusztusban szoktunk nézni, az mindenkinek az álma, kifekszik augusztusban, perzeidák, élvezzék ki a látogatók, mert már csak néhány évtizedig látszik. Ezek az üstökösök miatt vannak. Tehát az üstökös, ahogyan megy, és csinálja ezt a hatalmas porfelhőt, a csóvát, ahogyan az eloszlik a pálya mentén, a föld évről évre áthalad ezeken. Tehát nem az üstökösök, nem a meteorok jönnek felénk, hanem igazából mi megyünk bele a porfelhőbe. Tehát kapcsolódik a kettő egymáshoz, de a fizikája az eléggé más, meg a jelenségnek az alapégi testje is azért másról van szó.
Hát meg a take-home message az valami olyasmi lehetne, nem, hogy az üstökös az tényleg egy ilyen periódikus dolog, és akkor a meteorok meg egyszer csak bekerülnek a légkörbe, leesnek, és akkor lesz belőlük meteorit, amit aztán lehet keresni ugyanorton.
Igen, hát az már egy macerásabb dolog, nem is mindegyik meteorból lesz, de hogyha szép nagy darabok, akkor igen, ki lehet menni terepre. Én is tavaly kerestem jó sokat Franciaországban. Franciaország teljes geológiájával már tisztában vagyok, tehát meg tudom mondani, hogy melyik milyen kőzet. Meteoritot azt nem tudom, hogy hogyan néz ki a francia földeken, mert mi egy hét alatt nem találtunk, de igen, ez is egy izgalmas kutatási terület, amivel meg lehet azt állapítani akkor, hogy milyen volt a szülőégítésnek az összetétele, sőt, egészen vissza lehet következtetni abból, hogy mennyire töredezett, mennyire kompakt, évmilliárdokra visszamenőleg, hogy milyen ütközések voltak, milyen sokkolódási események történtek az égitesttel, úgyhogy emiatt kifejezetten izgalmas. Egy nagyon érdekes dolog így ez még az üstökösök, meg meteorok kapcsán, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy szép fényes üstökösünk, ugye 2020-ban a CPER 2020 F3 Neowise.
De szép neve van.
Gyönyörű, ugye? Ami pedig azért volt izgalmas, mert ő látszott szabad szemmel, de ő annyira fényes volt, hogy ott nem kellett kimenni a városból. Tehát a Citadella mellől szépen Budapest fölött ragyogott az égen, és én ismerőseimnek, mindenkinek mondtam, hogy menjenek ki, és visszakaptam azt a választ másnap reggel, hogy jaj, elfelejtettem, kár, hogy nem láttam. De utána még 3 hónapig ott volt. Tehát csak másnap ki kell menni megint. Tehát az üstökösök ilyen szempontból hálásabbak, hogy lemaradtam tegnap a hatalmas tűzgömről, az ilyen, ha lemaradtam az üstökösről, akkor holnap derültben ki kell menni, és meg kell nézni.
Ezt az üstököst meddig figyelhetjük meg egyébként?
Nagyjából március végéig van esélyünk megfigyelni, ugyanis április 21-én napközelségbe kerül, tehát gyakorlatilag a nap túloldalán lehetne megfigyelni, de nem tudjuk, mert a napfény az teljesen elnyomja a kis halvány ragyogását, és nagyjából előtte 2-3 héttel már annyira közel lesz a naphoz, hogy az esti, tehát a naplementének a fénye az teljesen elnyomja a halvány fényét. Tehát igen, nagyjából még egy 2 hétig mondanám azt, hogy van rá esélyünk. Utána pedig a napnak a túloldalán elő fog jönni, de az pedig a déli féltekéről fog látszani, tehát az Magyarországról nem lesz megfigyelhető.
Azért ezek eléggé kiszámíthatatlanok szoktak lenni. Tehát amatőr csillagászok minden évben 2-3 üstököst várnak, mint a messiást, hogy végre lesz egy fényes. És aztán általában szétesik az üstökös, nem éri le azt a fényességet, valami történhet. A Pons Brux az azért különleges, mert már most látszik azért binokulárokban, és innen valószínűleg fényesedni fog. És ennél az üstökösnél az kifejezetten izgalmas lesz, hogy ugye, ahogy Blanka mondta, április környékén beír a nap mögé. Viszont áprilisban lesz egy teljes napfogyatkozás. Április 8-án. Magyarországon nem látszik, de Amerikából igen, és a amatőr csillagászok már gyülekeznek, hogy milyen lehet majd napfogyatkozás közben ilyen gicses fotókat csinálni, hogy rajta van az üstökös is, meg rajta van a nap is. Azért valóban ennyire nem lesz sötét az ég, de már ott vannak a tervek, hogy azért az már mégiscsak egy élmény, hogy napfogyatkozás közben egy üstökös lefotózni. Én, hogyha tudnék javasolni valamit, akkor én azt mondanám, hogy evezzék ki a napfogyatkozást, mert most egy jó ideig nem lesz, tehát hogy Magyarországon élőként pontosan tudom, milyen az, amikor 80 évig nincsen következő, úgyhogy ezt most élvezzék ki. De hogyha van fölösleges idejük, akkor lehet üstököst fotózni közben is.
Hát vagy nézzük meg, hogy hova kell utazni a következő napfogyatkozáshoz. Bár ez azért az egy költséges dolog.
Igen, ugye nekünk pekünk van, ugye 99-ben volt utoljára Magyarországról teljes napfogyatkozás, ilyen néhány évente részlegeseket el lehet kapni az országban, és 83 vagy 85 lesz a következő, 2085 talán. Viszont a spanyolok, a mázlisták, ők most 3 napfogyatkozást kapnak még ebben az évtizedben.
Na hát oda azért annyira nem drága.
Az nem olyan vészes, lesz 2 teljes, meg egy gyűrűs napfogyatkozásuk 3 éven belül, úgyhogy azt meg lehet próbálni innen Európából.
Írjuk is a naptárba. Egy picit beszélgessünk rólatok, hogy hogyan lettetek csillagászok.
Hát nekem igazából így a romantikus módon kezdődött a dolog, így idézőben, hogy az emberek elképzelik, tehát 12 éves koromban belenéztem egy távcsőbe, megláttam a Szaturnuszt és a gyűrűit, 3-szor álltam vissza a sorba, mert annyira tetszett a dolog, és utána elkezdtem olvasgatni, meg teljesen belebolondultam a témába, és aztán a Polaris csillagvizsgálónak az ifjúsági szakkörébe jártam sok-sok éven keresztül, gyakorlatilag az érettségig, és ott rengeteget tanultam, és nagyon-nagyon megtetszett. Én eleve nem is csillagász szerettem volna lenni, úgy gondoltam, hogy majd ez egy hobbi lesz, de annyira megszerettem, hogy végül ezt választottam. És gimnáziumi éveim során a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpián is részt vettem. ennek a magyar válogatóversenye az Atletika Galaktika. Most volt annak a döntője 1-2 hete. Tehát aki szeretne versenyezni, annak azt tudom mondani, hogy jövőre szeretettel látjuk, ősszel szokott az elkezdődni. És hát vannak fel segédanyagok a honlapon, meg tartunk szakkört is itt az ELTE-n, egy pár régi versenyzővel együtt. Most mondjuk én ősztől nem leszek, mert Svédországban elkezdem majd a PhD-mat, de ettől függetlenül a többiekkel együtt mindenkit szeretettel látunk.
Na hát gratulálok a PhD-hoz. Ezek a szakkörök, ezek mindig elcsavarják az emberek fejét. Bécsi Bence volt itt beszélgetni, és ő is azt mondta, hogy hát volt egy nagyon jó szakkör.
Na, én azon akkor... a szakkörön tanultam tőle.
Na, hát akkor összeérnek a szállak. Na, hogy te milyen szakkörön voltál?
Nincs voltam sokféle szakkörön. Csillagászon azon kevésbé én fizika szakkörre jártam. Nekem óvodában kezdődött a csillagászat iránti érdeklődés. Szerintem mindenkiben azért benne van icconyat pici gyerekként, hogy felnéz égre, és hú, mi történik odafent, én ezt érteni akarom, és akkor a dinoszaurusz meg a tűzoltós korszak között van mindenkiben egy olyan rész, hogy akkor ő most az égbolt iránti érdeklődik, és én ebbe benne ragadtam. És ez a családi legendáriumban szerepel, hogy én középcsoportosként, nem tudom, 5 éves voltam, vagy 4 éves, kitaláltam, hogy akkor én csillagász leszek, és hála anyukám főnökének megtudtam, hogy az ELTE-n képeznek csillagászokat, úgyhogy én óvodás koromban kitaláltam, hogy én az ELTE-re fogok menni. Nem tudtam még, mi az iskola.
Ambiciózus.
De azt tudtam, hogy az ELTE-n vannak csillagászok, úgyhogy akkor én is oda megyek, szintén óviban akkor jó, hogyan kerül be az ember az ELTE-re, úgyhogy jó gimnáziumba megy, jó, nem tudom mi az a gimnázium, de akkor én is jó gimnáziumba megyek, és így felépítettem magamnak, és aztán ebben így benne maradtam. Azért ez nem a klasszikus, meg egyikünknek sem feltétlenül sok ilyen csillagász van nyilván, aki korán kezdi, de hogyha valaki középiskolásként sem tudja, hogy mit csináljon, akkor is simán lehet belőle a csillagász. Van olyan kollégánk, aki a 30-as éveiben jött rá, hogy a csillagász szeretne lenni, volt már neki diplomája teljesen más területről, és akkor átképezte magát, és most kutató is fent velünk a Normafán.
Meg ilyenkor mindig a lelkesedés az, ami talán a legnagyobb faktor, nem? Hogy valaki elsajátít-e valami új területet, és hogyha tényleg annyira érdekli, motivált, akkor ezek az átjárások teljesen megengedhetőek, vagy elképzelhetőek.
Persze, sőt, sok olyan embert ismerek, aki csak így eljött fizika BSC-re, mert érdekelte a fizika, és aztán rájött, hogy hát egyébként ezen belül az asztrofizika, meg így a csillagászat érdekli a legjobban. Tehát, hogyha valaki így megfogott a fizika, de amúgy még nem tudja, hogy csillagászattal, vagy anyagtudománnyal, vagy valami mással szeretne foglalkozni, akkor is még meggondolhatja magát.
És nem kötelező kutatónak lenni ahhoz, hogy az ember csillagászattal foglalkozzon, tehát most már azért eléggé elérhetőek távcsövek otthon is, hogyha valaki szeretne, akkor össze tudja rágyűjteni a pénzt, el tud járni szakkörökre, nem csak gyerekként, hanem a Polarisban ugye felnőttekként is vannak programok, itt Budapesten is van 3 bemutató csillagvizsgáló, az országban is nehéz 30 kilométernél messzebb menni egy csillagvizsgálótól, tehát bárhol is lakunk, bármelyik vármegyében el lehet jutni egy csillagvizsgálóba, érdeklődni is.
Jelenleg mit kutattok, mivel foglalkoztok?
Én egy nukleáris asztrofizikai kutatócsoportban dolgozom, ami azt akarja, hogy azt kutatjuk, hogy hol keletkeztek a különböző kémiai elemek a világegyetemben, tehát például csillagok fúziójában, szupernova robbanásokban, neutroncsillag összeolvadásokban más-más elemek keletkeztek, és igazából ennek több féle vonatkozását is kutattam már ebben a csoportban. Szerencsére már a BSC előtt el tudtam kezdeni velük dolgozni. És volt, hogy pont, hogy meteoritoknak az összetételét vizsgáltuk, és abból lehet a naprendszer keletkezésére, meg a naprendszer kémiai összetételét kialakító eseményekre következtetni. A galaxisok fejlődését is lehet vizsgálni, tehát hogy hogyan változik az egyes robbanások hatására az egész galaxisnak az összetétele, vagy egyes különleges csillagok milyen kémiai elemeket termelnek. Én az úgynevezett bárium csillagokkal foglalkoztam sokan.
Erről egyébként van is egy egész izgalmas atomcsill előadásod, hogy pontosan mit is csinálsz. Tehát aki még szeretne további egy órát ebből, annak azt tudom javasolni.
Köszönöm. Ez a galaxisokról szólt.
Norton, te mivel foglalkozol?
Én meteorrajokat kutatok elsősorban, tehát a perzeidák, geminidák, orionidák és a többi. Különösen akkor, hogyha van valami nagyobb kitörésük. Tehát nem csak az, hogy itt van a raj, hanem az sok éves átlagnál is nagyobb aktivitást mutatnak. Ez jellemzően azért történik, mert egy üstökös túl közel ment a naphoz, és valamilyen nagyobb anyagkidobódás volt. És például 2020-ban volt a Tau Herkulidáknak egy ilyen szép nagy kitörése, ami egy átlagos évben mondjuk óránként 2-3 meteort produkál, ott meg egy éjszakáról van nekünk 800 meteorról felvételünk. Vagy ugyanígy a tavalyi perzeidák, 2023-as, ott egy időszámításunk előtt 68-ban leszakadt porfelhő találta el a Földet. Cézár akkor kezdte a politikai pályafutását, amikor azok a porszemek kiszakadtak, amiket én láttam tavaly augusztusban. Tehát ez így ilyen izgalmas dolog, lehet égi mechanikai vonzat enne, tudjuk pontosítani a modelljeinket, az üstökösöknek a fejlődését, és emellett pedig, amikor a témavezetőm éppen nem tudja kezelni a távcsöveket, akkor piszkéstetőn engem ültet oda a monitor mögé, és én vagyok az, aki fel tudja fedezni a kisbolygókat.
Milyen az ilyen nagy távcsöveket kezelni? Milyen érzés?
Hát őszintén szóval valószínűleg sokkal kevésbé izgalmas, mint a kis távcsöveket kezelni. Mert ugye a kis távcső kezelés, az megfogom, fordítom, belenézek. A nagy távcső kezelése piszkéstetőn az úgy néz ki, hogy kimegyek, leveszem a kupakot, és utána visszaülök a főépületben a laptopom elé, és egy terminálból kezelem a távcsövet. Nyilván ott van az az érzés, hogy egy 60-as években épült távcsövet, amivel már több üstököst felfedeztek, amivel több száz kisbolygót találtak meg az elődök, azt használom én is ugyanarra a célra, tehát a szentimentális vonzata az abszolút megvan, meg látom a képeket, de kis távcsőbe belenézni az mégiscsak azért izgalmas, mert saját szemével látja az ember.
Ahogy látom, mindkettőtöknek nagyon fontos a tudománykommunikáció, és részt is vesztek a tudomány népszerűsítésében. Erre tudnátok nekünk mondani pár példát, hogy hol lehet titeket még megtalálni, meghallgatni, például az atomcsill előadásod?
Igen, igen, de egyébként mind a ketten bemutató csillagászok vagyunk a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, ami az ország legnagyobb bemutató csillagvizsgálójának tekinthető, bár Norton ott aktívabb, mint én mostanság. Szóval veled egészen gyakran lehet találkozni, hogyha valaki felmegy egy programra, nem?
Igen, amikor éppen nem valami mással vagyok elfoglalva, akkor tehát hetente azért én sokszor fent vagyok. Hát most, hogy te kimész Stockholmba, így ritkábban fogsz Budapesten bemutatni.
Igen, igen.
Úgyhogy maradnak az online dolgok.
Igen. De egyébként emellett ugye a szakkör tartásában én részt veszek a diákolimpiai szakkörében, meg léptennyomon egyéb csillagvizsgálóban, például a Sűsápi Amatőr Csillagász Egyesületnél is meg szoktam jelenni, mert ez nekem tehát hogy én Gyömrön lakom, Pesten kívül, és nekem az volt legközelebb, és oda is járogattam így középiskolás éveimben, és ott is néha-néha meg lehet találni.
Hát meg ezt erről az üstökösről is te írtál a csillagvizsgáló honlapján.
Igen, igen. Szoktam ott ilyen posztokat írni. Ez szerintem nagyon színvonalas blogja van a Svábhegyi Csillagvizsgálónak, tehát hogyha valakit érdekelnek az égi jelenségek, vagy történeti évfordulós megemlékezések is szoktak lenni, űrkutatási eredményekről is szokott szó lenni ott, akkor annak nagyon tudom ajánlani. Általában próbáljuk összefoglalni röviden, de velősen a történéseken.
Még az utolsó kérdés előtt van itt egy tisztázandó dolog. Sokan mondják Konkoly Tege Miklósnak, de valójában, ahogy az elején is megfigyelhetük, Konkoly Tege Miklós a Csillagászati Intézetnek a neve.
Igen, ugye a névadónk ő Konkoly, ő maga a család Konkoly településről származik, tehát az itt, az pedig azért Y-nal írjuk, mert hogy nemesi család. De ha megnézzük egyébként a nagytagyosi birtokon a családi sírkertet, akkor ott egy csomó Konkolyt ível is találunk. Ugye Konkoly Tege Miklósnak nem volt utódja, tehát az a vérvonal kihalt vele igazából, viszont mai napig élnek Konkoly Tegék, akik Konkolynak mondják a saját nevüket. Tehát én is ismerek több Konkolyt, egyszerű, hát az olvasás az így segíti. Ők jól ejtik a saját nevüket, viszont az intézet, mivel egy olyan emberről lett ellenezve, aki ível ejti magát, ezért mi is ezt megtiszteljük, de a csillagászok között is megvan, tehát még az igazgatónk is néha Konkolynak ejt, és akkor szúró szemmel nézek rá, akkor néha kijavítja magát, úgyhogy alapvetően nem nagy tragédia, mi is néha összekeverjük.
Nem baj, most itt meg van örökítve a podcastben, hogy Konkoly Tegen Miklós, és akkor ezt most már mindenki tudni fogja, aki hallgatott minket. Mindketten a PhD elkezdése előtt álltok. Mivel fogtok majd foglalkozni a PhD alatt? Hasonló témával? Vagy újat kezdtek?
Hát nekem azért még van egy kis időm a PhD-ig, de én várhatóan valami új témába fogok majd ott kezdeni. Én nagyon szeretnék az Ariel űrtárcsővel foglalkozni, ami majd 10 év múlva elindul, tehát hogyha most elkezdek vele foglalkozni, akkor a második, harmadik posztdokállásomnál majd tényleg meg is van a gyümölcs, hogy az exobolygókat fog kutatni, tehát más csillagok körüli bolygókkal foglalkozik majd, és hát ugye mindenki azt várja, hogy majd mikor találjuk meg az idegeneket, hát ha majd az Ariel az valami kis jelet mutat arra, hogy nem csak a Földön van élet.
Hát én maradok a nukleáris asztrofizika területén, de azért egy számomra teljesen új témáról lesz szó. Neutroncsillagok összeolvadásának a spektrum modellezésével fogok foglalkozni. Tehát ez azt jelenti, hogy 2017-ben volt egy nagy gravitációs hullámesemény, amit optikai tartományban is megtaláltak távcsövekkel, és akkor minden létező távcső ráállt, és azt találták, hogy hoppá, hát ott van a spektrumában az arany, és akkor itt van a bizonyíték, hogy itt keletkeznek a legnehezebb elemek a világegyetemben, és akkor megtaláltuk, hogy itt van. Hát ez azóta kiderült, hogy nem teljesen így van, valószínűleg máshol is keletkezik, meg nem pontosan értjük, hogy konkrétan milyen körülmények között keletkeznek ott ezek a nehéz fémek. És sajnos azóta egy másik kilonovát se láttunk, tehát mindenki csak vár, hogy mikor fogja a LIGO felfedezni a következőt, de addig is föl lehet arra készülni, hogy ha találunk egy következőt, akkor konkrétan mi mit látnánk a távcsővel. Tehát, hogy én azt fogom csinálni, hogy lesznek elméleti modellek, hogy hogyan olvad össze a két neutroncsillag, és erre kell egy olyan kódot kifejleszteni, ami megmondja, hogy oké, hogyha így néz ki az anyageloszlás, akkor abból mi milyen fényt fogunk látni, kiindulni, és mit fogunk mi a távcsővel látni. És akkor viszont, hogyha látunk egy ilyen eseményt, és tudjuk, hogy milyen a spektruma, akkor vissza lehet keresni, hogy milyen modell az, ami jól illeszkedik rá, és konkrétan mi történhetett ott az összeolvadás során.
Ez amúgy annyira szépen mutatja, hogy a csillagászoknak is szükségük van a programozási ismeretekre, úgyhogy talán ebbe érdemes már kicsikorban is beletanulni, vagy belekóstolni.
Abszolút, tehát a csillagászat az igazából programozás, meg matek, icipici fizikával fűszerezve.
Igen, igen. De van sok ismerősem, aki konkrétan úgy jött egyetemre, hogy soha nem programozott, és teljesen jól el vannak, tehát hogy teljesen jól beletanultak, azért vannak itt kurzusok, amik erre abszolút rávezetnek, tehát hogy senki ne ijedjen meg ettől. Én mindig egy nagy játékként fogom föl a fejemben. Szerintem tök nagy alkotó munka így semmiből felépíteni egy új kódon. Én egyébként érettségire készülve tanultam meg programozni, tehát hogy én se, nem tudom, nem oviban tanultam meg programozni, szóval hát nem kell tartani.
Én is már itt az egyetemen tanultam meg, és nagyon gyorsan lehet azért vele haladni, mert hogyha az ember már ugye a logikáját elsajátítja, akkor utána a nyelveket kell talán egy picit jobban megtanulni, de nagyon sok mindent el lehet érni viszonylag rövid idő alatt. Nortont még tanítottam is Python programozni.
Igen, emlékszem.
Mit üzennétek a fiataloknak, akiket érdekel a csillagászat? Sok tippet adtatok már, de esetleg hát ha maradt még bennetek valami.
Hát én mindig azt vallom, hogy a lelkesedés a legfontosabb. Engem is mindig az visz előre. És tényleg az, hogy érdeklődjenek, olvasgassanak utána a különböző eseményeknek, meg hogyha konkrétan szeretnének így, tehát úgy látják, hogy csillagászok szeretnének lenni, akkor nagyon tudom ajánlani, hogy akkor is jöjjenek el a szakkörre, hogyha nem szeretnének versenyezni, mert szerintem nagyon izgalmas dolgokról van ott szó, és előny is lehet az egyetem során, hogyha már valamennyire hallottak mondjuk arról, hogy hogy néznek ki a csillagászati koordinátorrendszerek. De akár csak ahhoz is segíthet ez, hogy ha kimennek az égbolt alá, akkor de jó, látom, hogy milyen magasságnál van a csillag, tehát nem is kell feltétlenül elindulni a versenyen, mert tudom, hogy sok ember van, akit ez frusztrál, és meg is értem, de szerintem jó, hogyha az ember közösségekbe megy, mert akkor húzzák egymást az emberek. Uh-huh. Tehát akár így a Diákolimpia szakkör, akár a Polarisos szakkör, az sokkal inkább ilyen, tehát hogy a Diákolimpia szakkörön főleg így egyenleteket, meg feladatokat oldogatunk, a Polaris szakkörnél pedig így a koncepciókról van szó, tehát hogy így konkrétan mi hogy néz ki az égbolt, ami miatt van, tehát ez sokkal inkább ilyen ismeretterjesztő, tehát hogy advanced ismeretterjesztő szinten működik.
Én is azt tudom javasolni, hogy nézzenek fel, tehát hogy nézzék az eget. Ugye egy csillagászt úgy lehet felismerni esténként, hogy amikor kilép az épületből, akkor így néz. Tehát ez mindig látszik. Úgyhogy ha ez megvan, az érdeklődés és a kíváncsiság, akkor már jó nyomon vannak. Hogyha kutatni szeretnének, akkor pedig kezdjék el nyugodtan középiskolásként is. Én is középiskolásként belefolytam már kutatásokba, az nem csillagászat volt, hanem részecske fizika, és ami látszik az én sztorimból, hogy ha nem tetszik, bármi miatt nem jön be az első kutatási téma, semmi probléma, nyugodtan lehet váltani. Tehát, hogy PhD után is még lehet váltogatni, nem hogy gimnazistaként, középiskolásként, egyetemista, BSC, MSC. Kóstoljanak bele, nézzék meg. Az ELTE-n egy csomó kutató van, aki nagyon szívesen segít. Akár, hogyha ő maga nem tud témát adni, akkor tovább irányítja az embert, hogy merre fele nézelődjön. A Csillagászati Intézetben is várunk folyamatosan fiatalokat. Úgyhogy én ezt tudom javasolni, hogy kezdjenek el kutatni, ha van ilyen ambíciójuk.
Megkeressenek fel titeket a csillagvizsgálóban, és nézzék meg az izgalmas előadásaitokat, bemutatóitokat.
Igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánok nektek a jövőben.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
A hallgatóknak pedig üzenem, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!